Hálás szívvel, hogy megérhettük ezt a mai reggelt. Köszöntöm a gyülekezetet 2021. január 1-én Isten tiszteletünkön, itt a templomban és a élő közvetítésen keresztül. Isten igéjével, ahogyan szól hozzánk a 147. Zsoltárból. Dicsérjétek az Urat, milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret. Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt, meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Új évet ünneplő gyülekezet, kezdjük meg a mi Isten tiszteletünket dicséretmondással, énekeljük a 8. Zsoltárunk első versét, így fennállva. A 8. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, gyülekezetünk presbitériuma elnöksége nevében is mindenkinek reményteli áldott új esztendőt kívánok, abban a hitben, hogy az az Úr Jézus Krisztus, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, ugyanazzal a szeretettel, irgalommal és kegyelemmel vezet bennünket végig ezen az éven, az ő terve akarata szerint, ahogyan az eddigiekben is. Legyen áldott az ő neve, az ő felséges neve, ahogyan dicsértük most is, és áldjuk ezen az Isten tiszteleten, hódoljunk előtte, magasztaljuk őt ezért. Újévi Isten tiszteletünk és egész esztendőnk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a 8. Zsoltárból. Leülve nyitott szívvel halljuk Dávid Zsoltárát, ahogyan megszólít bennünket ezen keresztül lelke által a mi Urunk. A karmesternek a szőlő taposó kezdetű énekdallamára. Dávid Zsoltára. Ó Urunk, mi Urunk, mély felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad fenségedet. Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tengerösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Isten tegye áldottá ezt a vallomást, Dávid imádságát a szívünkben, most mi is hajtsuk meg a fejünket, és hódoljunk Isten előtt, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked háladó szívvel, hogy ezen a mai reggelen egy új nap, egy új hónap, egy új év reggelén itt lehetünk a te házadban, jelen lehetünk az Isten tiszteleteinken, otthonainkban. És köszönjük neked, hogy felemel bennünket, kiragad bennünket ennek a csodálatos imádságnak a vallomása, abból, ami lehúz a földre, ami a tekintetünket ide szegzi a földi körülményeinkre, helyzetünkre, állapotunkra, önmagunkra. Köszönjük ezt a felemelő imádságot. És szeretnénk mi is emelkedni, Urunk, kiemelkedni, kijutni talán a magunk gödréből, a magunk szürkeségéből, vagy egészen sötét állapotából. Szeretnénk feltekinteni a szabad égre, szeretnénk feltekinteni az égen túl rád, szeretnénk másként látni, másként élni, szeretnénk újat kezdeni, szeretnénk megújulni, szeretnénk a te gyermekeidként téged tisztelő, téged dicsőítő életet élni. Urunk, kérünk téged, segíts ehhez minket. Kérünk téged, vezess ebben minket. Kérünk téged, hogy a te mindenható hatalmaddal, amelyet megmutattál Jézus Krisztus feltámadásában, munkálkodj rajtunk, bennünk, hívőkön, hogy élő reménységünk legyen, hogy boldog hitvallásunk legyen, és téged valóban dicsőítő életünk legyen ebben az esztendőben. Az Úr Jézus Krisztusért, közben járunkért kérünk, ahogyan imádkoztuk énekünkben is, hallgass meg bennünket, és hadd kérjünk most arra, hogy jobban, teljesebben, mint ahogyan azt kérni tudtuk. És olyan jó ebben is megnyugodnunk, hogy te ismered a szükségeinket, tudod, hogy mire van valóban most is szükségünk. Beszélj erről velünk, érints meg minket személyesen, ne menjünk el, kérünk, könyörülj rajtunk érintetlenül. Az ő nevében hiszük, hogy meghallgatsz, itt vagy, mert az ő nevében vagyunk együtt, és kijárasztod ránk a te gyógyító, erőt adó, vezető, vigasztaló, gyümölcstermésre indító lelkedet. Légy áldott ezért Atya, Fiú, Szentlélek Isten, ezen az Isten tiszteleten is. Amen. Készüljünk testvérek az ige hallgatására, és a 285. dicséretnek énekeljük a harmadik versét, a 285. dicséret harmadik versét így kezdődik: Uram, a te lelked ereje vélünk íj jót. tegyen. Kértek, hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetni kívánom. Írva található a már olvasott bibliai szakaszban, Dávid imádságában, a 8. Zsoltárban. Újra olvasom a 4., 5. verseit. Így szól. Ha látom az eget, kezed alkotásait, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, idén, ennek az új évnek az első napján, talán a legtöbben, akik felébredtek, vagy felébrednek, józanabbul tekintenek előre, mint akár egy esztendővel ezelőtt ezen a napon. És ezt most nem abban az értelemben értem, hogy a józanság ellentéte egészen más is lehet, hogy valaki mondjuk úgy mulatta az időt éjszaka, hogy felöntött a garatra, ahogyan ezt mondja a magyar, hanem abban az értelemben, hogy józanabbul gondolkodik, másképpen lát, mint egy évvel ezelőtt, hiszen nyilvánvalóvá vált, talán nem unos untalan vallott és kimondott mondat ez, hogy a dolgok nincsenek a kezünkben. Hogy nem mi irányítjuk az életet, a világ életét, az emberiség sorsát, és benne a saját életünket. Ki gondolta volna egy évvel ezelőtt, bár azt mondják, hogy voltak, akik tudták, mert már akkor jelen volt ez a bizonyos vírus, hogy mi vár ránk, de egészében, teljességében ki tudta ezt előre? Ki tervezte? Ki készült rá? Ki hozott megfelelő stratégiát? És nem kell sorolnom, mert ez felméri, vagy végig gondolásra készteti a világ vezetőit, vagy a világban élő ember, de testvérek, most mi magunk itt, Isten házában, Isten gyermekeiként, Jézus Krisztus tanítványaiként bizony azt is meg kell vallanunk, és be kell ismernünk, hogy mérlegre került a mi hitünk. És mérlegre kerül a mi hitünk, mert azt a mondatot, amit a legelején fogalmaztam, hogy nyilvánvalóvá vált talán a legtöbb ember számára, hogy nincs a kezünkben az irányítás, és nincsenek kezünkben a dolgok, ezt mi tudtuk. Ezt mi tudjuk. Ezt mi vallottuk a járványt megelőző időben, a járvány alatt most is, és reménység szerint valljuk ezt holnap is, ha elhozza számunkra ezt a mi Urunk. Mi tudjuk, hogy a dolgok alapvetően és végeredményükben nincsenek a kezünkben. Nem mi irányítjuk az életet. Sőt, azt is valljuk, testvérek, és itt ez a sőt, ez a több, ez a teljesebb, még nagyobb és még felelősség teljesebb vallomás. Valljuk, hogy minden a javunkra van. Mi ezt is valljuk. Minden a javunkra van. Akik Isten gyermeki életet élhetünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, akik követjük őt. És hitvalló emberként élhetünk ezekben a napokban, ezekben az időkben, az új év első napján is, és az előttünk lévő időben, ha Isten engedi és élünk, és hitvalló emberként egymást bátoríthatjuk, erősíthetjük. És hagyd tegyek most erre nézve egy fontos jelzést, ajánlatot, tegyük ezt úgy is hitvalló szívvel, hogy a hitvallásainkat ebben az esztendőben talán még inkább komolyan vesszük, és itt most azt értem ez alatt, hogy az apostoli hitvallást, a heidelbergi kátét és a helvét hitvallást is, és nem csak úgy, hogy elmondjuk, hiszen hányszor elmondjuk az apostoli hitvallást, és olyan megdöbbentő látnom, tapasztalnom egy-egy látogatás során, hogy olyan alapvető kérdések kerülnek emberek elé, olyan alapvető kérdések maradnak meg a szívükben, amelyre a hitvallásunk választ ad. És egy látogatás során valakivel beszélgetve felidéztem számára, amikor egy úgymond hitünk leglényegibb kérdését érintően föltett egy kételyben megfogalmazott kérdést, hogy de hát hányszor mondtuk el együtt a hitvallással, és akkor felidéztem az apostoli hitvallásnak azon szakaszát, amelyet ő is már gyermeksége óta, évtizedek óta vall, sőt otthonában még az imádság mellett is elmondja. De vajon érti? Vajon éli? Vajon ez biztonságos alapot jelent számára? Bizony kérdésé lett ott ebben a beszélgetésben számomra ez. És ezért is hagy mondjam, testvérek, nem csak tudnunk kell arról, hogy vannak hitvallásos irataink, nem csak egyszer olvasnunk érdemes, hanem szükséges és fontos ezekre építeni, ezekből meríteni, mert ezek a Bibliának, a Biblia üzeneteinek csodálatos, rendezett foglalatai tévedhetően, de mégis évszázadokon keresztül kipróbáltan itt vannak a kezünk ügyében. Vajon ott vannak-e? Vajon forgatjuk-e? És hagyj idézzek most ebből ezért is, hogy értsék a testvérek, és lássák, hogy mire alapozom én is, amit mondok, és amiről Dávid beszél, az erre mutat, és erről szeretnék majd én is hitvallást tenni. De figyeljük meg, mit mond a mi mennyei atyánk gondviseléséről, és ennek az általunk megismert, csodálatos igazságainak a hasznáról, a mi életünkre nézve. Figyeljük most jól, majd otthon lapozzuk fel a heidelbergi káténk 26. kérdésétől kezdődően ezeket, és olvassuk el. Mit mond Istenről? Mit mond a gondviselésről? Hiszen, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak az Atya, aki a mennyet és a földet minden benne lévőkkel semmiből teremtette, és azokat örökkévaló tanácsával és gondviselésével fenntartja és igazgatja, én nekem az ő fiáért, Jézus Krisztusért Istenem és Atyám. Ezért annyira bízom benne, hogy nem kételkedem. Minden testi lelki szükségemre gondot visel, és még azt a rosszat is javamra fordítja, amit ebben a síralom völgyben reám küld. Ezt ő megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint hűséges atya. Aztán így folytatja: gondviselés, Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden, nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. És mit használ ez nekünk, hogy mi ezt ismerhetjük az ő kijelentéséből? Mit használ? Így válaszol: azt, hogy ha baj ér, türelmesek. Ha jó dolgunk van, hálásak vagyunk. A jövőre nézve pedig bízunk a mi hűséges Istenünkben és atyánkban. Tudjuk, hogy senki és semmi nem szakíthat el minket az ő szeretetétől, mert minden teremtmény annyira a kezében van, hogy akarata nélkül semmit sem tehet, sőt, meg sem mozdulhat. Reformátor eleink jól értették. És bizony ki kell mondanom most mindnyájunknak, testvérek, talán minket jobban megpróbáló időkben, talán túlzásnak gondoljuk, de vizsgáljuk meg az egyház történetét és a világ történetét, hogy vajon miben vagyunk mi, és miben voltak, lehettek, vannak mások. Egy szóval mindenkire magára mérten, de kipróbáltan ezeket az igazságokat ők nem csak megértették, nem csak leírták, megvallották, közösen elfogadva kinyomtatták, hanem az életükkel meg is élték. És mi is ennek lehetünk, testvérek, bizonságai, hogy ezek igazak. Mert csodálatos dolog, testvérek, és gazdagság ezt megismerni, amit itt felsoroltam, megérteni. Csodálatos dolog ezt megvallani. A magunk és mások számára továbbadni. És csodálatos dolog, testvérek, mindenek fölött ezt megélni. Hogy kik vagyunk mi? Ki a mi Urunk? És hogyan tartozunk mi össze? Testvérek, türelmesek lehetünk és hálásak. Ilyen egyszerűen mondja a Heidelbergi K.T. Amikor rossz dolgok vannak, türelmesek a bajban. Amikor jó a dolgunk, hálásan. Vajon valóban azok voltunk, ha visszatekintünk? Türelmesek? És hálásak? Ilyen egyszerű ez? Ilyen nagyszerűen egyszerű ez. Lényege szerint igen. Tudjuk, kihez tartozunk. Kinek vagyunk a kezében. A jövőt tekintve pedig most mit mond? Milyen szépen, milyen egyszerűen mondja most is. Bízhatunk abban, aki nekünk Istenünk és atyánk. Ez, ami erre az esztendőre kapott csodálatos életlehetőségünk. Bízni Istenben, ami atyánkban. Aki szilárdan kezében tart mindent, aki igazgat, aki mindent javunkra használ, aki uralkodik annak ellenére, ami a szemünk előtt van, és mi hitben járunk, nem látásban, nem csak azt látjuk, ami itt van, hanem látjuk, ami mögötte is van. Ez az előre tekintő szemlélet ad nekünk, testvérek, békességet. Ez az előre tekintő szemlélet ad nekünk reménységet. De ha figyeltük, ez az előre tekintés, mert ahogy mondtam, sokan előre tekinthetnek akár erre az esztendőre így vagy úgy, ebben és abban a gondolatban is, ez az előre tekintés alapvetően egy felfelé tekintésből fakadó előretekintés. Egy felfelé tekintésből fakadó előretekintés. Ez a lényeg
amire nekünk is szükségünk van. Dávid is erről vallott, nézzük meg a Zsoltárában. És én most ennek a csodálatos Zsoltárnak erre az egyetlen mondatára természetesen összefüggésében fókuszálok, ezért is ezzel a címmel hirdetem most Isten igéjét új évkor, hogy ha látom az eget, ez a cím ma, ha látom az eget, mi következik ebből, ha látom az eget, mi lesz mássá, miért lesz más, vagy miért lesz ugyanúgy jó, mint eddig, ha eddig is láttam az eget, ha látom az eget. Milyen alapra épül, és milyen alapot kínál ez nekünk, ha látjuk az eget, vésse a szívünkbe ezt a gondolatot az Úr ma reggel. Testvérek, mert sokszor halljuk, sokszor elmondtam magam is, és hiszem, hogy az ismétlés nem azért van, mert unos untig kell mondani, hanem azért, mert megerősít. Testvérek, nem mindegy, hogy kire és mire nézünk. Nem mindegy, hogy milyen a szemléletünk, hogy hogyan gondolkodunk dolgokról. Hogyan tekintünk előre a jövendőre? Mi vezet ebben bennünket? Nem mindegy, testvérek. Milyen a szemléletünk? Milyen a látásunk? A hívő embernek is, mint ahogyan a világban élőnek is van egyfajta szemlélete, egy látása. De milyen ez? És milyen az, ami egészséges? Milyen az, ami valóban teljes? Ma használnak egy ilyen kifejezést, sokszor egy egészen más területre vonatkoztatva és félreérthetően is, de maga a szó mégis kifejező holisztikus szemlélet. Azt jelenti ez, hogy teljességre törekvő. Tehát nem részleges szemlélet, hanem egy teljességre törekvő szemlélet. Vajon van-e ilyen szemléletünk, amelyik a teljességre törekszik? Nem csak részletekre, ahogyan mondja a magyar kifejezésünk, hogy nézzük a fát, de nem látjuk az erdőt. Persze fordítva is problémás, nézzük az erdőt, de nem látjuk a fát. Ön egyszerűen tudja mondani ezt a magyar nyelv és a magyar észjárás. De értjük. Testvérek, látunk-e úgy egészében és részleteiben? Vajon ez segít-e bennünket? És bizonyára igen, mert Dávidot is ez segítette. Ez segítette ki minden nyomorúságából, minden élethelyzetéből. Higgyük el, olvassuk el a Zsoltárait, olvassuk el az élettörténetét, de a többi bibliai szereplőnek is. Egészséges szemlélettel gondolkodott, erről tesz tanúságot ebben a Zsoltárban is, hiszen a földi és az égi összefüggések együttese határozza meg a látását. Nem koncentrál csupán a földire, és nem koncentrál csupán az égire. Most értsük ezt a teremtett világ összefüggésében is, persze érthetjük a lelki összefüggésekben is, a látható meg a láthatatlan világra. Együtt látja ezt a kettőt, mert összetartozik. A teremtett világra tekint, és amikor ezt kimondom, már benne van ebben a titok. Figyeljük jól, nem a világra tekint, a teremtett világra tekint. Nyilvánvaló abból, amit elmond. Mert tudja, hogy ezt a világot alkotta, teremtette a teremtő. Mint ahogyan őt magát is. Nem úgy nézi a világot, mint egy önmagában lévő valamit, hanem úgy látja, mint Isten alkotását. Nézzük meg, az ember megteszi azt, hogy nézi a világot, vizsgálja a világot. Megteszi, tudományával hatalmas dolgokra jutott már, bár ki kell mondanom, egyáltalán nem a tudomány ellenében, amit nagyra becsülök. Sokat tanulok belőle. De testvérek, ki kell mondanom, hogy az ember mégis a legmagasabb tudományával is részben egy szűk látó körből tekint erre a világra. Tágul ez a szűk látó kör, hiszen a makrokozmosznak és a mikrokozmosznak olyan távlatai, mélységei tárulnak fel ma a tudomány előtt, hogy az egyszerűen foghatatlan volt csak 30 évvel ezelőtt is, nemhogy 100 évvel ezelőtt. Hatalmas dolgokat látunk. De testvérek, mégis szűk ez a látókör, ha nem látjuk mögötte, fölötte az ezt alkotó, rendező, ebbe törvényeket megszabó Istent. És ez mindennel így van, testvérek. Amikor elkezdünk gondolkodni és szemlélni valamit anélkül, hogy gondolnánk a mi Urunkra, akkor nem fogjuk látni egészében, nem fogjuk érteni helyesen. És ez így van mindennel. Így van ez egy házassággal, így van ez egy családi élettel, így van a munkánkkal, így van a dolgainkkal, bármit teszünk is, ha nem látjuk, hogy ott áll mögötte az örökkévaló Isten, és nem tudjuk, hogy ez mit jelent, akkor félre értjük, félre magyarázzuk, vagy eltorzítjuk. Dávid nem így tett. Dávid úgy tekintett föl, és úgy tekintett le, hogy mind fönt, mind lent látta Istent. És olyan csodálatos olvasni most a napokban a János írása szerinti evangéliumot, együtt tesszük ezt, akik a Biblia olvasó rend szerint haladunk, és emlékszünk talán többen Nikodémusra, akivel Jézus beszélget, és a mai napi reggeli igénk is ebből a szakaszból ragyogtatja fel azt a csodálatos vallomást, amit hallottunk itt az elején, a fohászban, de még Nikodémusnak is, Izrael tanítójának is tágítani kellett a látókörét. Nem látott. Volt, amit tudott, de a leglényegibbet nem tudta, nem ismerte, nem látta. Nem látta az Isten országát. Nem látta annak az összefüggését, amely Jézusban eljött. És ezért mondja neki Jézus, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Új életre születnetek. Mert aki nem kap új életet, nem kap új Istentől kapott életet, nem lesz látása arra, ami ebben a világban a legmeghatározóbb, a legcsodálatosabb, a leghatalmasabb, a legnagyobb dolog, az ő országa. Aki erre nem lát rá, az nem látja, nem érti a világ igazi összefüggéseit. Szükség újonnan születnünk. Újonnan kell születnünk ahhoz, hogy új látásunk legyen, és ebben a látásban lássuk a láthatatlant, mert nem látjuk. Szükségünk van arra, hogy Isten újjászüljön bennünket, és mi hozzátérve belépjünk ebbe az országba, hogy megtérjünk, hogy megforduljunk a látásunkban, a gondolkodásunkban és az életmódunkban, hogy az határozza meg az életünket, ami alapvetően meghatározza ezt a világot. Mert testvérek, nem a gonosz határozza meg ezt a világot. Nem a gonoszság határozza meg ezt a világot, akkor sem, ha mégis ezt érzékeljük, ezt tapasztaljuk a bőrünkön, az emberi szavakon, az emberi indulatokon, az emberi küzdelmeken keresztül ezt a világot Isten határozza meg. És az a csodálatos, ha mi Istennel kerülünk harmóniába, és nem az Isten ellenes világnak vagyunk a mételje alatt, a hazugsága alatt, a fogságában, a rabságában, mert testvérek, az a kép jutott eszembe, hogy Isten nélkül mi sötét zárkában vagyunk. Kemény ez a kép talán, mert tudjuk, mit jelentett az 50-es évek világában, vagy a történelm során egyáltalán ez a sötét zárka, rettenetes dolog. Nem csak a beszorítottság, amitől én például személyesen mérhetetlenül félek. Van egy ilyen bezártság félelmem, rettenetes érzés. Nem kívánom senkinek. De nem csak az, hogy be vagyok zárva egy szűk helyre, és ezt nem bírom elviselni, hanem az egyik legnagyobb nyomorúság, amikor az ember nem láthatja a szabad eget, testvére. Gondolj bele, mit jelent ez, amikor nem látsz világosságot, amikor nem látsz fényt, amikor nem látod a napot, amikor nem látod az eget, amikor nem vagy az Isten szabad ege alatt, hogy ezt szoktuk mondani. Testvérek, mi egy sötét zárkában élő világban élünk, addig, amíg meg nem nyitja Isten számunkra az eget, amíg nem látjuk őt, az ő országát és az ő világosságát. És amikor Isten kihoz bennünket ebből a sötét zárkából, kiszabadít bennünket, hogyan Lázárt kiszólította megdöbbentő módon a sírjából, és azt mondta, Lázár, jöjj ki. Amikor minket újját teremt az Isten, és magához ölel, és azt mondja, térj meg, jöjj hozzám, fordulj ide. És én odafordulok, és én választ adok erre, mert már látok, mert élek, én a halott látok és élek, akkor megváltozik a látásmódom, a szemléletem, az életem, mert már látom az összefüggéseket. Ez a helyes szemlélet. És nézzétek, Dávid így látja a világot, mert amikor széttekint a földön, mit lát? Isten fenségét látja. Ó, de csodálatos. Az ő uralmát látja. Testvérem, te látod az ő uralmát a földön? Az ő felséges nevét látod visszatükröződni, visszhangozni ebben a világban? Akkor látod, ha őt látod. Akkor látod. Ez a világ tükrözi őt. És ha fölnézel az égre, ott is őt látod. A csillagokból nem magadat olvasod, mint a horoszkópot képzelők, olvasók, hogy majd a saját sorsukat kiolvassák belőle, hanem az egek beszélik számodra, ahogyan Dávid egy másik zsoltárában mondja, az Úr dicsőségét. Arról beszélnek, kicsoda a teremtő, aki hatalmas szavával létrehozta ezt a világot, az univerzumot. De éppen ezért fontos, hogy így láss, mert ha csupán azt látod, amit a tudomány lát részben, és így mondom felszínesen nézve, akkor összeroppanhatsz ám ennek a látványától, mégpedig úgy, hogy félelem és kétség fogalmazódik meg, és jelenik meg a szívedben. Dávid is elmondja, nézem az eget, ha látom az eget, a csillagokat, a holdat, ami ott van, és magamra tekintek, hát kicsoda vagyok én? Micsoda a halandó? Micsoda az ember fia? És ez a kérdés óriási kérdés, karácsonyban is hallottunk erről, hogy Keresztelő János megkérdezte, ki vagy te? De te magadat is megkérdezheted, és egymásról is megkérdezheted, kik vagyunk mi? Kik vagyunk mi valójában? És ha belenézünk ebbe a hatalmas távlatba, akár a makrokozmoszban, akár a mikrozmoszban, összerodjunk ez alatt a távlat alatt, és kétségbe eshetünk. Ki vagyok én? Porszemnyi senki. De nézzétek, Dávid nem így beszél erről csupán. Nem azt mondja, hogy aki felszínesen vizsgálja a világot, és látja ezt a hatalmas dolgot, akkor az összeroppan, vagy éppen fordítva, aki nem vizsgálja mélységében, rosszul mondtam, aki felszínesen vizsgálja, és nem mélységében vizsgálja, az meg azt képzeli, hogy ő a világ ura, mert hát ezt is képzeli az ember, hogy én mindent meg tudok oldani. Én mindent uralok, és mindent birtoklok, én mindent helyre fogok állítani, nincs itt semmi baj. Két véglet között csapódunk. Mi vagyunk a világ urai, és mi vagyunk a senkik. Dávid nem így szemléli magát. Helyes perspektívája van. Neked van. Ő fölnéz az égre, lenéz a földre, látja az Isten hatalmát, látja benne önmaga kicsiny voltát, de azt is, hogy ez a hatalmas Isten vele élő közösségben van, mert ez az Isten alkotta az eget és a földet, ez az Isten alkotta benne az ő életét is. És nem csak alkotott, hanem törődik vele, hanem gondot visel róla. Hát, ha egy hópehelyre van gondja, hogy olyan csodálatos legyen, hogy egy másik sincs még egy a világon. És a te új lenyomatod sem hasonlít a melletted élő több milliárd ember új lenyomatához, akkor hogy ne lenne gondja rád? És Dávid látja, hogy ez az Isten, aki föltette, elhelyezte az égre, mert ő tette oda a csillagokat, meg a holdat, ezt a hatalmas univerzumot fönntartja, elhelyezett engem itt a földet, hogy ne törődne velem, hogy ne gondolna rám. Micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele. Hogy törődsz vele. Méltatlan vagyok rá. De te törődsz vele. Törődsz az ember fiával. Törődsz velem. Sőt, kevéssé tetted az ember kisebbé önmagadnál, mondja Istennek. Dicsőséggel, méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent lába alá vetettél. Isten keze alkotása. Isten keze által elhelyezett csillagok. Isten keze által formált ember. És ebben mégis az ember kiemelt Isten képviseletére, Isten dicsőségének, méltóságának hordozására. Ki vagy te, ember? Miközben ezeket a távlatokat látod, látod a magad kicsinységét, de látod a magad mérhetetlen méltóságát Isten szeretetében, hogy ő törődik veled, hogy gondja van rád, hogy szeret téged. Miért kételkedsz? Miért gondolod, hogy nem így van? Dávid a földön és égen uralkodó úrra tekint, a felséges Istenre, mert ő a felség, az Úr, a király, akinek az uralma érvényesült, és érvényesül ebben a világban, és aki ezt az uralmát megosztja az emberrel. Milyen csodálatos, hogy a keze alkotásain úrrá tesz minket. De amikor a felsorolást olvassuk, Dávid nem véti el. Hát nem azt mondja, hogy uralkodjatok egymás felett szeretetlenül, sőt azt sem mondja, hogy a világ felett uralkodjatok szeretetlenül, hanem úgy, ahogyan a teremtésben Isten kimondta az embernek, műveld és őrizd, és urald. Igen, terjeszt ki az én uralmamat, az én szeretetemet, az én gondoskodásomat erre a világra. De nem egymás felett való uralomra hív, hanem arra, hogy szeressük őt és szeressük egymást, de megfelelő helyen legyen a teremtett világ az életünkben, mint hogy a megfelelő helyen legyen a teremtő is az életünkben. Felelősséggel, hatalommal ruház fel. Eszembe jutott Vörös Sándornak a verse, bizonyára többen ismerik a Roncszőnyeg című verset. Annak egy részlete, amely olyan beszédes, idéztük már bizonyára ezt itt mi is. Amikor ő maga vívódik ebben, hogy mit lát önmagáról, mit lát erről a világról, és mit lát Istenről, akkor ezekkel a szavakkal fejezi ki ezt. Én is világot hódítani jöttem. Mindenki így indul. Te vagy ő is, én is. Magamat meg nem hódíthatom. Ez már egy igazi kihozanodás. Tehát világot hódítani jöttem, de magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, és bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Elég találó felismerése annak, amit elmondtam egy részletére nézve. Bárcsak jó szolga lennék, s lenne Isten az Úr, de közben ő a szolga, és uraktól hemzseg a mindenség. Legalábbis az ember gőgje, felség sértő szeretetlensége miatt. De ez nem tény. Ez egy rettenetes, torz világkép. Isten uralkodik, és az a helyes, ha én is az ő uralmában így vagyok benne. Dávid, az egész Szentírás arra tanít bennünket, hogy nézzünk, testvérek, a világ mindenségre is, a világ mindenség szemlélésén túl a világ mindenség urára. És ha ezt megtettük, hogy feltekintettünk, akkor nézzünk önmagunkra, akkor nézzünk önmagunkba, és akkor lesz helyes perspektívánk, akkor fogjuk helyesen látni azt, hogy kik vagyunk, mert akkor lesznek az arányok nyilvánvalóak számunkra, amelyek helyreállítanak bennünket. Olyan megdöbbentő volt, olvastam egyszer egy teológusról, aki egészen más megközelítésből indult, mint ahova érkezett. A megközelítése az volt, hogy nagyon mélyen és nagyon egyértelműen, kritikusan szemlélte a leírt Szentírás üzenetét, mondván, hogy hát azért a Szentírást jó alaposan ki kell elemezni és meg kell vizsgálni. Nyilván sok ilyen úgymond teológiai irányzat jelent meg az emberi megközelítés szerint ebben a világban, és aztán megdöbbentő volt, amikor valaki kezébe adta, vagy eljutott hozzá Kálvin János institúciója. És arról tesz vallomást ez a bizonyos teológus, hogy amikor elolvasta Kálvin János institúcióját, ez egy hatalmas mű, akkor utána a teljes szemlélete megváltozott. Totálisan átalakult a gondolkodása arról, hogy kicsoda ő, és kicsoda Isten. És ez azért különös és fontos, testvérek, mert ugye azzal nyitja meg Kálvin János az ő institúcióját, tanítását a keresztény vallásra, hogy két dolog határozza meg az ember bölcsességét. Alapvetően Isten igazi helyes megismerése és önmagunk helyes és igaz megismerése. Akkor vagyunk helyén. És ez, testvérek, nem elnyomottságot jelent, nem egyfajta alázatoskodást jelent, nem egy vallásos hódolatot jelent, legalábbis ilyen kényszerű állapotban, hanem egy csodálatos felismerést jelent, hogy Isten van ennek a világnak a közepén, és nem én. És Isten az első, és nem én. És Isten az Úr, és nem én. És Isten irányít, és nem én. És ez jó, ez csodálatos dolog. Mert ebben benne van az életem biztonsága, benne van az életem reménysége, benne van az életem távlata, Ő az én uram, ő az én gazdám. Nem önmagam ura vagyok. Nem a magam képességei határoznak meg csupán. Nem a magam elképzelései szabnak határt nekem. Nem a környezetem határoz meg engem. Isten határtalan hatalma, bölcsessége, akarata, szándéka, lehetőségei, megbízása irányítja az életemet. És ebből mi fakad? Alázat és bátor hit. Engedelmesség és valódi kiteljesedés. Nyilvánvaló keretek és a lehetőségek végtelensége. Ez övezi az utamat. Ez vezet engem. Mert világos így, hogy a mindenható Isten és a kicsiny, mulandó ember, én magam a halandó teremtmény, nem egymás ellenében működünk csupán, vagy hogy ez az egy esélyünk úgysem lehet más, hanem együtt is képesek vagyunk működni Isten kegyelméből. Mert Isten erre teremtett, erre hívott el, erre hív meg ma is. És ha látom az eget, most értsük ennek a fényében mindezt, akkor nem kell félnem, mert tudhatom, hogy nagyobb az alkotó az alkotásnál. Aki hatalmas szavával igazgatja az eget és a földet. Testvérek, hogy ne igazgatná az emberi életet is? Aki testet öltött az Úr Jézus Krisztusban, és eljött ide közénk, hogy ne hajolna le a porunkig? Aki megváltott ő benne, hogy ne gondoskodna azokról, akiket megváltott, és akikért a legdrágábbat adta az ő egyszülött fiát? Olyan jó olvasni, testvérek, az új év első napján, ahogyan idéztem is, hogy szerette Isten az embervilágot. Talán mindnyájan tudjuk ezt, hányszor hallottuk, hányszor kimondtuk ezt is, de betölt bennünket ma is, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Felemeltetett, ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, oda a keresztre, hogy kifizesse bűneink büntetését. Ő emeltetett föl az átok helyére, aki az áldás a menny valóságából jött ebbe a földre, hogy minket kiemeljen a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állítsa a lábunkat, hogy megerősítse a lépteinket, hogy új éneket adjon a szánkba, Istenünk dicséretét. Ő benne, Jézusban, Isten elvégezte, hogy rá tövis korona került, hogy ránk visszakerüljön a dicsőség koronája. Ő méltatlan halált szenvedett, hogy mi Isten előtt méltókká legyünk. Mi, akik arra lettünk volna méltók, hogy ott legyünk, hogy minket végezzenek ki, hogy a mi életünkön sújtson az Isten ítélete. Isten mégis Jézusért megváltott minket. Testvérem, ha látod az eget, és ha látom az eget, akkor tudom, hogy mit tett az ég és a föld ura. Ha látom az eget, akkor tudok uramhoz és emberhez méltó életet élni. Akkor nem kell félnem a mától és a holnaptól sem, mert nem véletlenül olvassuk Ézsaiás prófétánál, és olvassátok az ígét, az írást, és merítsetek erőt, hiszen mit mond Ézsaiás prófétán keresztül az Úr? Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent? Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek. Ki teremtette az ott lévőket? Ki vezeti seregüket szám szerint? Mindnyájukat név szerint szólítja? Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyen Isten elé, hát nem tudod? Hát nem hallottad? Örökké való Isten az Úr. Ő a földkeresség teremtője. Nem fárad el, és nem lankod el. Értelme kifürkészhetetlen.
testvérem, sorsod nincs elrejtve Isten előtt. Nem fárad el, nem lankad el hordozni téged, annyira mélyen megérint ez engem. Testvérek, én rég belefáradtam már magamba. Rég belefáradtam már a bűneimbe. Rég belefáradtam abba, hogy mennyire nem vagyok olyan, ami ennek lennem kellene. És az Isten még mindig azt mondta, és azt mondja, hogy én nem fáradok beléd. Én még mindig rád bízom az ígémet. Nem tudom, te értetted-e, érezted-e ezt már. Nem fárad el. Testvérek, amikor nekünk már nincs semmink, neki van még kiút, mert végére mehetetlen az értelme. Hogy mondjam így most maiasan, mindig van ötlete, hogy hogy oldja meg. Neked már rég nincs. Te már rég föladnád, már abba hagynád. Kifürkészhetetlen a bölcsessége, az értelme. És szeret téged. Ha látom az eget, mikor látom? Ha feltekintek, és ez egy világos útmutatás, testvérem, hagyj kérjelek téged. Az ígével, ahogyan az Úr maga mondja, tekintsetek föl a magasba. Tekintsetek föl a magasba. És nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Ki vezeti seregüket szám szerint, minnyájukat név szerint szólítja, olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Aki ilyen hatalmas, aki ilyen figyelmes, aki így igazgatja az ég csillagait, hogy ne igazgatna minket is, csak mi is legyünk olyanok, mint a csillagok, ha szólít, néven nevez, akkor jövünk. Nem mondjuk, hogy onem, ha hatalmas szavával azt mondja, gyere, vagy menj, akkor jöjj, akkor menj. Ha azt mondja, tedd, akkor tedd. Ha rád bízza, akkor végezd. Mert ő az ő hatalmával, erejével, az ő szeretetével fog téged irányítani, igazgatni és útra indítani. Ne felejtsd hát el, hogy mi úgy tekintünk vissza, és úgy tekintünk előre, ma is, hogy először föltekintünk. És ez a szemléletünk, ez megújít, ez megelevenít, hogyan engem is megújított, és megelevenít, és téged is hiszem. És ha ezt teszed, akkor túllátsz azon, ami itt van a szemed előtt, ha ezt teszed, akkor reménységben élhetsz, és biztonságban, békességben és világosságban, akkor is, ha az eget felhők borítják, mert azt is tudod, hogy még a felhőket is ő igazgatja. És fölötte ragyog az ég, ragyog a nap, mert ő az Úr, ő a felséges Isten. Testvérem, kérlek, tekints föl, és maradjon a szívedben, ha látom az eget, és folytasd. Ha látom az eget, nem félek. Ha látom az eget, remélek. Ha látom az eget, látom az én Uramat. Ha látom az eget, látom a szeretetét, a hatalmát, a dicsőségét. Látom, hogy ez a világ az ő kezében van, és én is. Szívemből kívánom, hogy ezt a feltekintő lelkületet, ezt éljük meg egész esztendőnkben. És amikor lehajtanád a fejedet, akkor lehajtott fejeddel is lélekben néz fel. És amikor le akarnak téged nyomni, akkor is néz fel. És kívánom mindenkinek, hogy minél többet menjen ki a természet világába. Hogy a ma reggel is jöttünk és beszélgettünk itt, főgondnok társammal együtt is még az indulás előtt, hogy olyan csodálatos jel lesz, hogy ragyog a nap. Hogy új évre ilyen napot kaptunk, ilyen napot. Menjünk ki a természetbe, és nézzünk föl az égre. És telje meg a szívünk reménységgel, testvérek. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Amen. Bölcs és hatalmas mindenható édesatyánk, kezedben tudjuk a sorsunkat, családunkat, otthonunkat, gyülekezetünket, kezedben tudjuk hazánkat, világunkat, és szeretnénk ebben úgy élni, mint akik hitvalló szívvel és rólad bizonságtévő élettel felmutatunk az égre, hogy sokan lássák, ki vagy te. Kérünk téged, hogy áld meg a mi évünket ilyen szemlélettel, ilyen látással, ilyen életvitellel, és segíts, hogy mindez bizonságtétel legyen a te háromszor szent nevedről, a te teremtő, gondviselő, megváltó, újjáteremtő, csodálatos tervedről. Jézusért, megváltónkért, így tesszük kezedbe betegeinket, gyászolóinkat, küszködőinket, harcolókat, élet-halál harcát vívókat, megélhetésért küzdelmet vívókat. És mindenkit, Urunk, ezen a világon és itt a mi életterünkben kérünk, segíts, hogy mi azt tegyük és úgy tegyük benne, és ő érettük is, amit ránk bízol, hogy lehessünk engedelmes, bátor, alázatos, hitvalló gyermekeid. Kérjük, lelkeddel vezess minket egész éven át, hogy a te fiaidként, a te gyermekeidként élhessünk valóban a te neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak útaim a ti útaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Bizony, örömmel vonultok ki, és békességben vezetnek titeket. Amen.